az erőszakos hit. Jézus azt mondja, hogy vajon talál-e hitet a földön, emlékeztek? Az utolsó időben. Erre kérdezed, akkor nincs szükség kegyelemre? Nincs szükség szeretetre? Nem, mi nagyon jól tudjuk, mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy a hit a szeretet által munkálkodik. Amen? A hit a szeretet által munkálkodik. Tehát minden hit, ami valódi hit, amelyből van, a szeretet által működik. Azonban mégis az Úr Jézus, és azért az ő szava etalon, ő azt mondja, hogy talál-e hitet a földön, amikor visszajön. És mondom a főigét, ami a Máté 11.12-ben van, lapozzunk oda, a fél igét írtam csak ki, mert nem fért volna ki. Aztán majd a megcsináljuk szemben. Máté 11.12. Keresztelő János idejétől fogva, mind mostanáig. Hiszem, hogy az Istennek a királysága egy új időszámításhoz. Erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el. Az erőszakoskodók úgy is lehet átadni, hogy birtokolják. Még egyszer felolvasom. Keresztelő János idejétől, ez egy történeti korszak, és van egy hasadás, az Isten királysága, az bejön, mint egy napfény, mint egy felvirranó villámlás, mint egy üstökös, és mind mostanáig erőszakoskodnak a mennyek országáért, ez lehetséges úgy is fordítani, vagy úgy is értelmezni, hogy az ördög behatása alá kerül, vagy szeretne kerülni az Isten országa, a két királyság küzd egymással, és az erőszakoskodók ragadják el azt, vagy birtokolják. Amen. Szóval te vagy az a birtokos, vagy pontosabban te vagy az az erőszakos. Az az erőszakos, akinek erőszakosnak kell lenni. Kérdezed azt, hogy ez milyen erőszak, Lajos? Ez most akkor az Úrtól van, hogy erőszakosnak kell lenni? Hát nem szelídnek kell lenni? De nézd meg a célokat. Nem azért vagy erőszakos, mert valamilyen vágyad van, vagy célod van, hanem azért vagy erőszakos, hogy a királyságot megértsd. Amen. Miért vagy erőszakos? Hogy az uralomat, az Isten királyi uralmát, Isten tervét megértsd. Amen. Tehát nem egy bizonyos cél miatt, egy földi cél miatt vagy erőszakos, hanem megértsd a mennyet, hogy működik, megértsd a te életedre, hogy milyen előre elkészített terv van az Isten királyságában, megértsd azt, hogy az Isten királysága hogyan tud ellátni téged, és ebből, ehhez igazodva, ez alá rendelve érd a szellemi életed. Mondj egy nagy áment erre. Tehát azért vagyunk erőszakosak, mert van egy magasabb szintű rend, amihez mi beszeretnénk tagozódni. Van egy magasabb szintű gondolkozás, van egy magasabb szintű mentalitás Isten királyságában, úgy is mondhatnám, paradigma, amihez nekünk kell viszonyulnunk. Tehát én nem azt keresem, ami a jólétem, hanem azt keresem, mi van a királyságban számomra. Mert a jólét önmagában nem visz be a királyságba, de a királyság bevihet a jólétbe. Na, azt mondod, hogy akkor te most megvagy. Jólét evangélista vagy. Hát egy frászkarikát. Amen. Menjünk tovább. Halleluja. Mit írtam oda föl? Óriási hiba, amikor csak az életstílusodhoz alkalmazod az Isten igéjét, és így figyelmen kívül hagyod az isteni királyság uralmát és céljait. Tehát csinálsz egy angolul lifestyle-t. Egy életvitelt, kiveszed az igéket belőle, a Bibliádból, és a te életvitelethez, sorsvezetésedhez, elgondolásodhoz, aktuális hiányodhoz keresel igéket. Persze, természetes módon, amikor az ember bajban van, azt mondom, csináld. Aztán majd vagy belebuksz, vagy nem. Vagy bejön, vagy nem. De ez nem a teljes akarat. Amen. Tehát nem én választom ki az igét, melyik ige tetszik, és nem én választom ki az áldásokat, melyik áldás tetszik. Bár minden Ábrám áldása benne van a pakliba, igényelhetsz sok mindent, de az Isten királyságában van egy rend. Az Isten országában van egy rend. Királyság az rend alapú. És hogyha a királyságban kezdesz el gondolkodni, akkor megkeresed majd azokat az igéket Jézus szavainál, amik a királyságon szólnak. Pénzügyi területen is az Úr azt mondja, keresitek először Isten királyságát. Egy új paradigmát hozott Jézus. És ezt a paradigmát, ezt az új modellt, ezt az új Istentől elrendelt dolgot, ezt az Ószövetségben nem nagyon értették még. El volt rejtve ez. És van egy rossz hírem, ma is el van rejtve. Az Isten királysága titok. Ezt Jézus az evangéliumokban kifejti. Titok. El van rejtve. Sőt, az Isten országa el van rejtve a világ elől is. Tehát amikor történnek dolgok, azokat nem fogják meglátni, hogy az Isten királyságából van. Mert el van rejtve. Mi a titok? Olyan dolog, ami el van rejtve, olyan dolog, ami felfedésre vár, olyan dolog, amit nem látható fizikai szemmel, csak szellemi szemmel. Amen. A következő szájt, amit látsz, ez Hemingway mondta. A héten hallottam ezt a mondást, és úgy éreztem, hogy elhozzam nektek. Az angolul magyarra lefordítva azt jelenti, hogy a legjobb módja annak, hogy találj olyan embert, akiben tudsz bízni, ha elkezdesz bízni benne. A legjobb módja annak, kitaláld, bízhatsz-e valakiben, bízd benne. Most forog az agyat, én nekem is forgott. Nem tudsz bízni addig egy emberben, amíg nem lépsz. Belül van a bizalom, nem kívül. És Izrael a pusztában, amikor kijött, akkor megtette a Mózes a csodát, 10 csodát. 10. volt a leghatalmasabb. És mégsem bíztak benne. Mert amikor nem tudsz bízni egy emberben, az általában azért van, mert nem mered fölvállalni a kockázatot. A mai nap üzenetének a címe a szkeptikusság. Szkepticizmus. Úgy látom az Új Szövetségben és a Jézus szolgálatában, hogy a hitet a belső tanult vagy fölvett szkepticizmus tette tönkre, és annyi szkeptikus ember vette körül Jézust, hogy az egész 3,5 éves szolgálata azzal telt, hogy vallásos perfect mesteri szkeptikusok különböző hagyja körbevette és nyilaszta őt, kérdésekkel bombázta, és rendszeresen meg akarták őt győzni arról, hogy mindaz, ami az ő munkája, az nem Istentől van, nem a mennyből van. Évek, 3,5 év telt el, és nem tudta őket meggyőzni. De a nép, abcsában látjuk, megszabadult a nyomásból, és kijött a farizeusok szkepticizmusából, és meg tudott gyógyulni. Előző hétről hoztam 3 fényképet. Ez egy Merci 123-as 1977-ből. Ez 77. Szeretném mondani neked, hogy akármennyire szkeptikus vagy a 2019-ben gyártott Mercedesekkel kapcsolatban, nem fogsz tudni 1977-es megbízható 123-ast venni. Vagy veszel egy 40 éveset, amit tulajdonképpen az egész életedben javíthatsz, és soha nem lesz jó. 1999-ben megint egy változás jött 20 év után, bejött az új E-Merci, ami megint egy forradalmi technológia volt, és rengeteg új dolog volt a technológiában, amit csináltak. Nem kapsz ilyet, vagy kaphatsz, csak a gatyádat ráköltöd. És 2019-ben most ilyen Mercedes gyártanak. Tudom, ez elérhetetlen sokatoknak, de nem ezért hoztam, hogy most a hitedet arra bátorítsalak, hogy csiribú csiribá is jön a Merci, ha meghallgatott tanításomat, hanem azzal kapcsolatban, hogy egy forradalom van, egy technológiai forradalom. És ez a technológiai forradalom, ez irányítja a világot. Irányítja a világot, és ahogy látod, hogy a Mercedes és a BMW is bajban van, ha a portfóliót, vagy a napi gazdaságot, vagy bármelyik gazdasági napot, havilapot, vagy nem, honlapot, honlapot elolvasod, hogy baj van. Baj van az autógyártással. És az autógyártás meghatározza sajnos Magyarországnak a GDP-t. Na, akkor menjünk vissza a lényeghez, hogy látnod kell azt, hogy miben élsz, és látnod kell azt, hogy új típusú küzdelmek vannak, új típusú problémák, és új típusú problémák áradata, ahogy Jézus tanítja az utolsó időkkel, az apokaliptikus jelekkel kapcsolatban el fog jönni, illetve eljött bizonyos dolog, mindjárt mutatom, és még egy szájt, amit előző héten vetítettem ki, hogy ugye mondja a szájt, hogy minden a tervek szerint alakul, és a fiatalember pedig azt mondja, hogy bár ezek nem az én terveim. És azt tudom mondani neked, hogy a terveidet a proféciákhoz kell igazítani. A terveidet a proféciákhoz kell igazítani. És vannak dolgok, amik elmúlóban vannak a világban, és vannak dolgok, amik most jönnek, új dolgok. Sok-sok csúnya dolog. Ez már nem lesz jobb ez a világ, ahogy szoktam mondani, az arany nem lesz kedvezőbb, a benzin és a gázolaj 1-2 forinttal lejjebb mehet, de a végére mindig följebb megy. A dollár az nem fog lejjebb menni, az euró nem fog lejjebb menni, most akarnak emelni 120 és 130 közé. Nem fog lejjebb menni a bitcoin, vagy ha lejjebb megy, akkor egy kis idő múlva újra fölmegy. Tehát egyszerűen minden változik, és minden rosszabb, azaz minden drágább. Nem vetted észre? Minden drágább. Várjuk ugye az ingatlan bumot, hogy lejjebb mennek az ingatlanok, hát én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Szóval, akkor menjünk a témában, hogy mit jelent az, hogy szkepticizmus. Hoztam egy pár fogalmat, hogy tudjuk, hogy miről akarok beszélni, vagyis hát én tudjam, hogy miről akarok én beszélni. A szkepticizmus az egy gyűjtő fogalom, amely a bizalmatlanságra épül. Bizalmatlanság. Mivel nem ismerjük az atyát közelebbről, ezért bizalmatlan vagyunk az atya felé. Minden olyan tanítás, ami bizalmatlanságot gerjeszt, az azért van, mert hitalapú. Hallod? Minden, amiben nincs hit, az nem a királyságból jön. Hogyan akarsz erőszakos lenni Isten királyságával kapcsolatban? Hát csak a hit által lehetséges. Mert a hit az, ami előrébb visz téged, nem saját magad. Hit az, azaz úgy lehet lefordítani a hitet, bizalom. Bizalom, a bizalomnak olyan munkája, amely több, mint emberi bizalom, egy isteni bizalom, Istentől kiépített bensőnkben egy bizalom, azzal kapcsolatban, amit az Isten igéje tanít, amit a Szent Szellem elhozott neked, kinyilatkoztatott az igéből. Mondom, hogy mit jelent ez? Jelent hitetlenkedést, bizalmatlanságot, kétkedést, kételkedést, tamáskodót, elnézést a tamásoktól, hitetlenséget, tartózkodást, gyanakvást, és minden megtapasztalást, és annak értékelését rossz módon. Minden megtapasztalást, vagy megtapasztalásokat, annak értékelését rossz módon. Tehát egy olyan gyűjtő fogalmat hoztam neked, ami arról szól, hogy az ember nem tud belülről bizonyos pontokra rátámaszkodni, nem tudja kimondani azokra a területekre az életébe, hogy az úgy van, ez biztos pont. Azonban, ha ezt nem építed le, akkor a megazultságodat is előbb-utóbb elkezd kikezdi a benned lévő szkeptikus gondolkozásmód, mentalitás. Kikezdi az Isten fiúságodat, kikezdi a bűntelenségedet. Igen, te nem vagy bűnös ember, hanem megigazult ember vagy. Nincs olyan valaki, meg van igazulva, és bűnös. Most erre azt mondod, hogy de, és mi van azok az emberekkel, akik vétkeznek? Hát én most nem erről beszélek, akik tudatosan vétkeznek, mert azok hülyék, elnézést. Tehát aki újjászületett és tudatosan vétkezik, az nem normális. Amikor ott a megváltás, ott van báránynak a vére, és ott a kegyelem. Amen. De most feltételezem, hogy te nem az az ember vagy, aki bűnös ember vagy. És bűnös szokásokkal rendelkezel. De feltételezem, hogy te nem akarsz bűnös emberként menni az Úr Jézus elé, mikor eljön. Amen? Na, akkor tegyük ezt tisztába tettük. Tehát ott tartunk, hogy egy nagyon furcsa megközelítés se van ennek a szkeptikus hozzáállásnak, és szeretnék két igével kezdeni az Isten országa és a vele szemben álló erőkkel kapcsolatban, hogy milyen lesz a társadalom, és milyen most már a társadalom. Lukács 21-25-höz gyere velem a Bibliában. Lapozzunk gyorsan, mert át akarok menni ebben a bevezetésbe. Lukács 21, ne a szájtot nézd kérlek, hanem az igét. És lesznek jelek, bocsánat, csak kinyitom a kokuráját. És lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, és a földön a pogányok szorongatása és kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel. Isten igéje mondja ezt a proféciát. Amikor eljönnek ezek a napok, akkor az lesz a tulajdonság ennek az egésznek, hogy egy komoly zavar, nehézség, kétség, bizonytalanság, bizalmatlanság lesz az atmoszférában. Egy kétség, egy bizonytalanság lesz az atmoszférában. És hogyha a Lukács 24:14-hez lapozol, Lukács 16:16, és a Máté 24:14, Lukács 16:16. A törvény és a proféták keresztelő Jánosig voltak, az időtől fogva az Istenek országa hirdetetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Könnyebb pedig a mennyeknek és a földnek elmúlni, hogy csak a törvényből egy pontocskának elesni. Amen. Mit mond itt az ige, hogy egy másik oldalon az Isten országát kereső emberek lesznek. És a Máté 24:14-hez jössz, szerettem volna fölvázolni az egyik oldalt és a másik oldalt. Miért nincs félelem az Isten királyságában? Mert a királyság az nem félelem, hanem szeretet alapú, kapcsolat alapú. Az Isten országában nincs félelem. Az utolsó napokban az Isten királyságának az evangéliuma hirdetetik. Akkor jól mondtam? Bocs, igen, jó, elnézést. Csak igen. És az Isten országának az evangéliuma hirdetetik, köszi Pali, de hogy itt vagy. Így áll valamit, ülj valahol előre. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik, majd az egész világon, bizonyságul minden népeknek, és akkor jő el a vég. Amen. Tehát itt van egy kettősség. Az egyik oldalon az Isten királysága működik, a másik oldalon pedig a félelem és a rettegés. És négy típusú félelemet kutattam ki az Új Szövetség alapján. Van ez a típusú félelem, amiről a Lukács 21-ben jelez Jézus, hogy és ebben a félelemben élnek majd a társadalmak legtöbbje, a nemzetállamok. Zavar, nehéz helyzet, kétség, bizonytalanság. Van olyan félelem, amit Pál átélt, ami gyötrő, zaklató félelem, rettegés, amiben meg van próbálva az egyház, ő is rengetegszer használja azt, hogy gyötrés, kínzás, fájdalom tartotta fogva, de Isten megszabadította őt. Ez egy magasabb szintű nyomás, egy szellemi befolyás, ami az evangélium miatt van az életetekben. Egy olyan gyötrés, aminek a célja, hogy ellehetetlenítse a hitet. Aminek a célja, hogy megtörje a bizalmadat Isten felé. Igen. Nem vetted észre, hogy világban lévő kihívások arról is szólnak, hogy megállítsa a hitedet? Nem? A betegség jön, nem? Nem azt érzed, hogy mi lesz veled? De. A következő dolog a félelemmel kapcsolatban még, hogy van a képmutatást hozó félelem. A célja az egyházban az, hogy ne a valódi szellemi életet éljük, hanem egy álcát, egy képmutató erőt. Az 1 Timóteus 1.5-ben beszél erről Pál, hogy Timóteust inti, hogy maradjon meg abban a hitben, ami az övé, és így fejezi ki, így apostrofálja a Szent Szellem Timóteus életét. Parancsolatnak vége pedig tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Némelyek eltévedtek, hiába való beszédre hajlottak. Amen. Aztán egy másik ige. 2 Timóteus 1.5. Eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a nagyanyádban, Loisban, nem tudom, hogy kell ejteni, és anyádban, Eunikában, meg vagyok győződve, hogy benned is. Képmutatás nélkül való hit. Mi a képmutatás? Ez szégyen, a félelem alapú, hogy egy olyan képet mutassunk, olyan identitást, ami nem a miénk. Hamis hit. És van a negyedik típusú hit, ez pedig a gyávaság. Ez a gyáva erő. A Jelenések 21.8-ban pedig arról beszél János, hogy a gyávák nem mehetnek be Istennek az országába. Ne arra, hogy nem tudom kivágni innen ezt az igét. Bár megtenném, ha lehetne. A gyáváknak pedig, a hiteteleknek, az utálatosoknak, a gyilkosoknak, a paráznáknak, a bűbájosoknak, a varázslóknak, báványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóba lesz, ami a második halál. Mivel kezdi? A gyávák. A gyávaság, ami a félelemnek a munkája. Sőt, a Timóteus levélben mondja Pál Timóteusnak, hogy nem a félelemnek a szellemét vetted, és itt a gyávaság szerepel. Nem a nyomás, szorongás alapú félelem, nem a zavar, a nehéz helyzettől, a kétségeskedés, a bizonytalanság, a bizalmatlanság típusú félelem, nem a képmutatás alapú félelem, hanem a gyávaság alapú félelem, ami megfertőzi az ember személyiségét. A példabeszédek azt mondja az igében, hogy a szellem, ha összetörik, akkor nagyon nehezen tud meggyógyulni. És kérdeztem az úrtól, hogy ez hogy van ez, hogy miért beszél annyit a összetört szellemről a példabeszédek? Azért, mert nekünk akar Isten adni új utasításokat és új látásokat azzal kapcsolatban, hogy ha a szellemed, a belső embered nem erős, akkor a hited sem lesz erős kint. Nem azáltal van a szellemi életednek az ereje, hogy bebiflázol igéket, vagy bizonyos dolgokat jól csinálsz, és konstatálod az életedben, hogy jól működik, mert az ige paragrafusát betartod, hanem hogy a belső embered milyen állapotban van. Tudsz erre valamit mondani? Hogy a belső embered milyen állapotban van. Ahogy mondja a példabeszédek, meg is találtam. 18-14. A férfi lelke, figyelj, elbírja a betegségét, de a levert, a férfi szelleme elbírja a betegséget. A betegséget elbírja a szellemed. De a levert, azaz meggyötört, kínzó szellemet kiviseli el. Miért beszél erről a Sámuel, hogy mi az, hogy levert, kínzott, meggyötört szellem? Az, amikor az ember nem engedi meg, hogy a hit által munkálkodó szent élet, a Szent Szellem vezetése vezesse a szellemet. Bűn el tud érni a szellemig. Ehhez sok mindent kell tenni, hogy elérjen. De ezen sokat kell dolgozni. Hiszem azt, hogy neked nem ez az üzeneted. De van olyan sérülés, kétségeskedés az atyában, megtörtség az életben, hogy miért nem úgy történt, ahogy kellett volna történnie. Mert miért történik ez a rossz, másra miért történik az a jó? Sorolhatnám a a gondolatainkat. Minden a gondolat, ami pokolból van ideologizálva, ezek mind gyengítik a szellemet. Gyengítik a szellem működését. Mert a szellem az nem ebből táplálkozik, nem a félelem alapú a szellem. A szellemet szeretet alapú. Istentől van létrehozva. Azt mondta, hogy elpusztítható a szellem? Hát nem nagyon, de azért láttam már karonvarjút. És láttam már fűbenyulat. Lehetséges az, hogy valaki tudatosan nem teszi meg azt, amit megtehetne, és akkor az ember szíve elkezd eldeformálódni, és végül nagyon nehezen tud visszajönni. Gyere velem, sajnos ez is benne van a Bibliában, a zsidó levél 3. fejezetéhez. Hogyan inti a zsidókhoz írt levél olvasóit, vagy a címzetjeit Pálon keresztül a Szent Szellem? 7. verszak, 3-7. Annakokért, amit a Szent Szellem mondja, ma az ő szavát halljátok. Kinek a szavát? Kinek a szavát? Kinek a szavát? Ámen. Nagyon fontos. Ma az ő szavát hallod. Nagyon figyelj oda, mert ő nem egy kis veréb, ő nem egy galamb, ő Isten munkája, Isten végrehajtó munkája, pontosabban. Amen. Ma, ha hallod Isten szavát, tehát az Isten szava a Szent Szellem szava. Hú! Az Isten szava a Szent Szellem szava. Amilyen szinten az Isten szava tud működni, olyan szinten tud működni az Isten szelleme. Ha nem emlékedsz, nem működik Isten a szívedben. Azt mondja, de hát meg vagyok váltva. Így van, kegyelmem alatt vagy, meg vagy igazolva. Csupa-csupi szeretet van rajtad, Isten szeret, de nem engedelmeskedsz Istennek. Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint elkeseredéskor, kísértésem a napján a pusztában. Ne provokáljátok Istent, így mondja. A provokációkor, a kísértésem a napján a pusztában. Ki kísértett kit? Elméletileg Isten kísértette őket. És ők a hitetlenség által elkezdték Istent kísérteni. Itt vagy? Azért megharagudtam arra a nemzetségre. Mi van? Azért megharagudtam arra a nemzetségre, és azt mondtam, mindig tévelyegnek szívükben, ők pedig nem ismerték meg az én utamat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Tömegeket láttam 30 év alatt. Nem érteni, mi az, hogy a Szent Szellem jelenléte. Mármint az, hogy Isten jelenlétében élni, vágyni Isten munkájára, Isten igéjére, becsületesen, tiszta szívvel, úgy építeni a házasságot, a belső karriert, hogy Istennek is tetszen. Tömegeket láttam, hogy nem így tették az életüket. Amen? Vagy te olyanokat láttál, akikre jó volt ránézni szellemileg? Nagyon sokan elbuktak. Túl sokan. Túl nagy a kár. Vigyázzatok, atyám fiai. Vigyázzatok. Valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Mert részesévé lettünk Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. Ha az elkezdett dolgot, megtartod. Tudod, két szót szeretnék kiemelni, amit a szellemem észlelt ezekben a napokban. Azt mondod, hát ezek nagy szavak, hogy mi hallod az Úr hangját? Szkeptikus. Nem adatik neked jel. Csak amit Isten ígéje kijelent Dávidon keresztül, és aki hallja, aki nem. Tehát két szó, folytonosság és azonosság. Azonosság és folytonosság. Akkor tudsz valamiben bízni, ha tudsz vele azonosulni. És akkor tudsz a bizalomban megerősödni és fönntartani a bizalmat az Úrral, ha folytonosan ezen vagy. Még egyszer felolvasom. Mert részesévé lettetek Krisztusnak. Tehát részesedés. Átvétel. Ha ugyanaz elkezdett bizodalmat, mindvégig erősen megtartjuk. Mit jelent a bizodalom? A görög egy szürreális képet ad, hogy mit ez a görög szó. Mi az, hogy bizodalom? Szólás szabadsága. Szólás szabadsága. És nézd a szívedbe. Amikor meggyengül a bizalmad Istenben, abban a pillanatban a kommunikációd megváltozik. Megváltozik Istennel való kommunikációd, megváltozik az igéhez való viszonyod, a kommunikációhoz való viszonyod, mert az ige kommunikáció, megváltozik a saját nyelved kommunikációja. Nézd meg azokat a hívőket, akik elfordulnak Istentől. Egyre jobban a hitetlenség, a kétség és az identitásvesztés kommunikációjába esnek. Miért? Minden ige alapú. Az ige tartja fönn a bizalmadat is. Hogy azt szólod, amit olvastál az igéből. Mire vagy elhívva? Arra, mint éppen Ádám, hogy azt beszélt, azt szólt, amit Isten mond neked. amit Isten mond neked. Szóval itt tartunk most, hogy ne legyen semmikötőknek hitetlen és gonosz szíve. Ez is egy magyarázatot igényel. Mi az, hogy hitetlen, gonosz szív? Így emlékedésem során átgondoltam ezt a dolgot. Először is az ember nem lesz azon a gonosz. Ők se lettek azon a gonoszok. Az első szint a rossz. A rossz szint. A rossz. Nem a gonosz szót használom. Finomítok. Rossz. Az ember látja az életében a rosszat. Látja az életvitelében a rosszat. Látja az életvitelében a rossz irányt. De nem változtat. Látja, vagy nem látja, de nem változtat. Általában meglátjuk azért. Tudjuk, mi a rossz. Majd miután a rossz elkezd nőni, én azt gondolom, hogy gonoszszá válik. A rosszból lesz gonosz. Itt az a szó szerepel, hogy gonosz. Ez a sátánra is használja a Biblia. Ezt a szót, hogy gonosz. És ez a gonosz, ez nem azért gonosz, mert nem ismeri a tetteit, hanem azért gonosz ez a szint, mert ismeri a tetteit. És tudja, hogy amit tesz, az gonosz. A rosszból lesz gonosz. Nem azokra mondja itt az ige, olyan személyek, akik tudatlanok, hogy gonosz, hanem azokra, akiknek volt evangéliumok, de nem párosították hittel. Tudod, az Isten azt mondja itt az igében, hogy ne legyetek hitetlen gonosz szívűek. A hitetlenség gonosz szívet termel. Ezt nem én mondom, ne haragudj. Ne rám haragudj. Az Isten igéje mondja. Elég nagy felelősség van a hittel kapcsolatban. Amikor az ember elkezd gonosz lenni, és úgy, hogy tudja, hogy gonosz, akkor a tetteiért nem akar felelősséget vállalni. Bár látja a tetteiben, hogy gonosz. Mert amikor a rosszból gonosz lesz, a gonoszból, a belső gonoszból tettek lesznek. Gonosz tettek. Ez a következő szint. Van elvek gonossága, amikor elv szerint tetszünk gonoszt. Félreértjük az igét, vagy nem akarjuk az igét bevenni. Mindegy, hogy hogyan mondom. Vagy vallásoskodunk az igével. Az is gonoszságot szül. De az is gonoszságot szül, amikor a tetteket hozzuk létre. Az is gonosz. És a következő pedig, hogy a tudatos gonosz. Amikor tudatosan tesszük azt, ami nem jó, Isten szemében, de mégis megtesszük. És én azt mondom neked, hogy az ember nem arra van elhívva, hogy gonosz legyen. És már Káinnál mondta Isten az embernek, Káinnak, hogy mi a bajod, helyre tudlak állítani. De ő nem akart helyreállni. És innentől kezdve a vallás létrehozott egy új típusú kereszténységet, a gyűlölet alapú kereszténységet, a törvény alapú kereszténységet, és az ítélet, az ítélkezés alapú kereszténységet. És ez szkeptikussá teszi a személyiséget, az egyházat. Szkeptikus a másikkal szemben, szkeptikus a megtérésével kapcsolatban, szkeptikus a megtérésben a bűnbánatnak a tisztaságában, szkeptikus a Szent Szellem működésével, szkeptikus a múltban történt csodák, szkeptikus a mai csodákkal kapcsolatban. Ez kire vonatkozik? Kiről beszélek én most? Az egész egyházról, magamról és rólad. Egy idő után elveszíted azt a bizalmat Istentől, hogy ugyan vajon Isten gyógyít-e. És ez egy lételemünk lett, a bizonytalanság. Hogy vajon Isten velünk van-e? Vajon megtörténnek-e újra a csodák az életem, amit várok már évtizedek óta? Bátorítani akarlak és vigasztalni, hogy hagyd ott a szkeptikusságot, és merj beleugrani a mély vízbe. Még a világ sem működik bizalmatlanságon keresztül. Megérzi a főnök, hogy bizalmatlan vagy. Megérzi a feleség, hogy bizalmatlan vagy. Megérzi a férj, hogy bizalmatlanság. Mindenki érzi azt, hogy bizalmatlanságban élsz, szkeptikus vagy. Élek szeret a feleségem? Nem szeret. Szeret, nem szeret. Szeret, nem szeret. Szóval ott tartunk, hogy a szkeptikusság, és egy pár mottót hoztam azzal kapcsolatban, hogy mi a szitu. Én is olvasom, te is olvasd. Mindannyiunk felelősség, hogy időt és energiát szánjunk szkepticizmusunk félelmeinek és előítéleteinek lelepezésére. Igen, előítélet terem a szkepticizmus. Előítéletet. És az előítélet, ez olyan szoba, amiből nehezen terem azon a földön a szeretet. És ezt le kell leplezni. És a hírforrásaink ellenőrzésére. Hogy az a hír, amit olvasunk a Bibliából, vagy hallottunk, vagy stb., hogy az valóban úgy vannak-e. Valaki mondta nekem évekkel ezelőtt, az egyház ma jobban hisz a negatív hírnek, mint az igaz hírnek. És örül egy idő után egy férfi, egy szkeptikus nő, egy hitetlen, keserű, megkeseredett keresztény annak, hogyha jó, rosszat lát a másik életében. Kacag, belül kacag. Hányszor láttam az arcukon embereknek, mikor rosszért engem, hogy láttam azok, hogy örülnek. Megtudod. Neked csak megszületni volt nehéz. Az anyát kínját. A szkepticizmus állít korlátot minden friss hit elé. Mi az, hogy friss hit? Ki tudja, mi az, hogy friss hit? Mire gondolok? Isten egy új dolgot szól neked. Új típusú dolgot, amit eddig nem éltél. Legtöbbször Isten úgy szól hozzád, akkor szól hozzád, mikor a zsebedben 40 forint van. Be akarja tömni a zsebedet. Azzal kapcsolatban, ami miatt idegeskedsz és feszült vagy. Szeret Isten ezeket a helyzeteket. Nem abban van a hit, amikor 1 millió forint van, 10 millió vagy 100 millió van a zsebedben, és meg kell valamit. Nem, amikor nem volt ott. Abban volt hit. Amen. Amikor még nem volt ott, amit meg kell venned. Ezért minden isteni áldás előszobája az, hogy 40 forint van a zsebedben. De és neked Isten azt mondja, hogy 100 forint lesz benne. Akkor azt mondod, hogy majd Isten beleteszi azt a 60 forintot. Kicsibe kezdődik, de ez nagyba is mehet. Folytatom. Nem kell igaznak lenni egy szkeptikus elképzelésnek ahhoz, hogy jól magyarázza az ember tapasztalatait. Nem kell igaznak lenni egy szkeptikus elképzelésnek, hogy meg tudja magyarázni az ember önmagának, hogy miért hazudik, vagy miért hitetlen, vagy miért szeretetlen. Az ember hajlamos rá, hogy véleményét, sztereotípiáit, ha úgy tetszik, vallását, akkor sem változtatja meg, ha saját szemével látja annak tételei ellenkezőjét. Akkor sem változtatja meg. Azt mondod, hogy mondjak erre példát, nyisd ki az új szövetséget, a Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát. Nem ez történt a farizeusokkal? Látták a csodát. És azt mondták, Belzebub által űzött ki a démonokat. Lehetetlen, hogy a Szent Szellem által űzött ki a démonokat. Nézzünk négy elvet, ahogyan én azt látom, hogy hogyan jön be a hitnek a fejlődése, a szellemi növekedés minden egységben. Ez első az étkezés. Ahogyan étkezel, úgy változik meg a gondolkozásmódod, és amit fogyasztasz, amit tanulmányozol, az hoz sikert. Az Isten először megtanít étkezni. Nem hinni, étkezni, hogy higgyél. A hit étkezésből jön. Mondj valamit erre. Étkezésből. Helyes, jó étkezésből. Több típusú étkezés van. Az 1 Korintusban például arról beszél Pál, hogy az összes ajándék működik nálatok, óriási nagy tudásotok volt a bálványokkal kapcsolatban is, de ezeket nem lehet összecserélni. És eljutottatok arra szintre, hogy nem tudok hozzátok szellemit adni, és ember szerint beszéltek. Ember szerint beszéltek. Ez a kommunikáció, amiről én beszélek, az étkezés, ez nem ember szerinti étkezés, hanem Isten szerinti étkezés. Tehát Isten adja az információt mennyből. Isten beszél hozzád. Isten beszél veled. Isten kommunikál hozzád. Ez egy más típusú beszélgetés és étkezés, ahogyan én beszélgetek te veled. Feltéve, ha te Isten igét mondod, akkor alávetem a nyakamat. De most arról beszélek, hogy a konyha nyelvről. Ez egy más típusú kommunikáció. Ahogyan jön az étkezés minőségének a növekedése, egyrében átvérsz más táplálkozásokra, annál jobban beindul a hited. Ezért mondja, hogy a zöldség evő ember, az gyakorlatlan a hitben, és össze-vissza beszél. Miért beszél össze-vissza? Rómában beszél Pál. Azért, mert gyakorlatlan a hitnek a növekedésében. Megállt valamikor a hite. A következő a látás önmagadról. Megváltoztathatatlan a hitnek a fejlődése akkor, amikor önmagadat rossz módon látod. Mondjuk egy boxba látod. Mondjak erre példát? Amikor Gedeonhoz odament Isten, bocsánat, egy angyal, na most valamelyiket válasz ki. Amikor odament ez az angyal Gedeonhoz, akkor Gedeon már túl volt egy prófitai tanításon. Ugyanis, amikor a midianiták 7 éven keresztül nyomás alá helyezték Izraelt, akkor felkiáltottak és kiáltottak segítségért. Csak hogy a szkepticizmusuk megállította a fejlődést. Hogy történt ez? Eljött a próféta, és arról beszélt, hogy ugyanaz megtörténhet újra veletek, mint Mózes idejében. És azt mondták, hogy jó az, amit mondasz, csak nem hiszünk neked. És tovább folytatták az adócsalást. Elnézést. És amikor ez a szkeptikus hozzáállás megtörtént, annyira kiáradt generációsan, hogy amikor egy angyal jelent meg Gedeonnak, akkor Gedeon azt mondta, hogy miért van az, hogy Mózes idejében annyi csoda volt? Miért történt annyi csoda Mózes idejében velünk, még nem történik semmi? Holott prófétát küldött nekik Isten. Egy más típusú étkezésre akarta őket átvinni. Más látásmódba, egy új üzenetbe, hogy nem önmagukat lássák, hanem azt, hogy Isten mire képes. De nem volt rá képes senki. És jött Gedeon, ez az alulértékelt csóri szegény ember, aki, a fiú, akihez odament az angyal, és azt mondta, egy dolgot mondott neki, hogy mi újság veled? Bivaj. Bivaj, borsodi bivaj. Mi újság van veled? Erős ember. Veled van az Úr, erős ember. Így lehet lefordítani magyarra, hogy értsd, szabolcsiasan vagy budapestiesen. Mi újság van veled? Erős férfiú. Erős vagy belül a belső emberedben. Erős vagy. Hogy mit jelent ez? Hogy a személyiségébe beleszólt. Hogy új módon lássa magát, mert az menj. Máshogy lát téged, mint hogy te látod magadat. És hogyha te nem látod úgy magadat, ahogyan Isten akar, hogy lássál, hiába jön prófétai beszéd, hiába jön egy más típusú gondolkozásmód, egy új típusú, egy high magasságból, egy high realm, egy magasabb realitás, egy magasabb igazság, egy magasabb igazság szérum, egy magasabb látómező, egy periszkóppal egy mélyebb belelátás, szélesebb perspektíva. Azt fogod mondani, nem kell nekem, köszönöm. Visszamegyek az étkezésemre. Én kicsi vagyok, szegény vagyok, és majd megdöglünk együtt. A harmadik szint, ahogyan a személy növekedés mindig beindul, ez a járás, a Szent Szellem vezetése. Járás nélkül nincs vezetés. Járás nélkül nem indul be semmi. Járni kell valamiben. És a sok szkeptikus ember azt mondja, hát én nem megyek arra. Kimentek a 10 napos túrára, Izrael, és azt mondta, nem mehetünk a Kánaán földjére. Nem. És mi lesz, hogyha megesznek bennünket? Mi lesz, hogyha ez lesz? Lehetetlen, hogy bemegyünk. És 3 millió emberre hatott. A szkepticizmusnak ekkora ereje van. Gyere a Józsué 1-hez, ezt megmutatom. Józsué 1. Jön Józsué, aki folytatja Mózes munkáját, mert 40 évig ki volt próbálva a szkepticizmusa. Hogy vajon hisze a tömegnek, vagy az Isten igéjében hisz, és a prófétai szellemnek, ami Mózesen van. Hisze abban, hogy Isten nem hazudik, és elhiszi azt, hogy a Kánaán földjébe be lehet menni, és le lehet aratni Kánaán földjét. Tudsz erre valamit mondani? Te be akarsz menni a Kánaán földjére? Ha hitben vagy, benn vagy Kánaán földjén. Ha hitben akarsz állni, azonnal bemegy Kánaán földjére. Már akkor Kádes Barneánál, aki hitt, az a két ember, Józsi és Káleb, arra rögtön Istennek az volt a válasza, bemehettek. Mert hittek az Istennek a beszédének. Tehát itt vagyunk az Józsuénál. Gyere, csináld. Megyünk. Halleluja. És azt mondja az ige a 3-astól. Minden helyet, amelyet talpatok érint, látod, járás, amit folyamatosan talpatok érint, nektek adtam, míg éppen szólottam Mózesnek. Átadta neked azt, amiben jársz, fogsz járni, a tiéd. Tudod, nagyon sok keresztény nem hiszi el, hogy amiben jár, az az övé. Nem mondd azt, hogy hát az Úr adta, az Úré mindenem. Nem, az Úré mindened, az Úr adta, de neked felelősséged van. És nem játszhatod át senkinek. És nem mondtad azt, hogy nem a tiéd, de az Úré, de felelősséggel tartozol, és most nálad van leasingbe, vagy nálad van jelzálogként. Amen. Zálogként ott van nálad. A pusztától Libánonig fogva a folyóvízig, Eufrátes, stb. Behatárolhatatlan terület. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében, miképpen Mózese vele voltam, te veled is veled leszek, és el nem hagylak téged, el nem maradok tőled. Amen, dicsőség az Úrnak. Micsoda ígéret, hogyha elkezdesz járni, akkor Isten veled lesz. Ez bizalom, testvérem, bizalom. Szkeptikus vagy nem vagy szkeptikus? Vajon amikor elkezdesz a hit üzenetében járni, hit által élni, kegyelemből, akkor elhiszed el, hogy amit elkezdesz, azt Isten fogja garantálni, hogy veled lesz, és segíteni fog, hogy be is végezd Isten dicsőségére. Légy bátor és erős, látod? Ne félj! Légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nekik adom azt. És egy pár szellemi dolgot akartam még mondani ezzel kapcsolatban, amit így jegyzeteimben mertem leírni számodra, hogy mit jelent az, hogy járás? Mit jelent az, hogy járás? Egy olyan szintű szkeptikus erő van az egyházon, hogy amikor nem realizálod azt, hogy ki vagy, és még abban is elbizonytalanod, hogy bűnös vagy, nem vagy bűnös, hogy elfogadja Isten az imádat, vagy nem fogod el az imádat, akkor az ige jön az ember szellemébe, vagy hát nekem az én szellemembe, amikor Pétert elhívja Jézus. És azt mondja, hogy adod a csónakodat, én tanítani akarlak, illetve a népet tanítani akarom. És Péter átadja a csónakot. És bemegy az élő ige a csónakjába, beül, maga Isten, természet fölötti valóságával, és elkezd tanítani. És jön a próba. Ugyanis a János evangélium a 6. fejezetében, amikor az 5000 főt kellett leetetnie Jézusnak, akkor azt mondta a tanítványoknak, hogy gyertek ide, és etessétek ti le az 5000 embert. Hozzáteszi János, hogy megpróbálta Jézus, mert tudta, hogy mit akar csinálni, de megpróbálta őket. Minden egyes hit előtt próbába vagy. Hogy akarsz-e más módon étkezni, akarsz-e más módon élni, és akarod-e komolyan venni Istennek a szavát. Minden egyes hitnövekedés, szeretetnövekedés, szellemi növekedés, aktunk, figyelem, minden, Egy próba. Egy próba, egy teszt számodra, hogy te akarod-e. Akarod-e a változást? Akarod-e a helyreállást? Akarsz-e magasabbra menni? Neked jogod van azt mondani, hogy nem akarok magasabbra. Nem akarom, hogy ráhelyeződjön a magasból a kicsimre az, ami Istenből van. Tudod, amikor Isten beszél, akkor ráhelyezi az igét arra, amit nincs. Vagy amit odaadsz neki. Mindegy, hogy hány halat, vagy hány kenyeret. Mindegy, hogy a szereptai özvegyasszony, hogy mit csinál az olajával. Mindegy, hogy mi az. Amikor Isten azt mondja, hogy ráparancsolok valamire egy áldást, akkor az, amire rászáraz a dolog, az szaporodik. Mert Isten, amikor szól, akkor szaporodik. Neked nem kell csinálni semmit, csak engedni, hogy Isten dolgozzon. Hit pont erről szól. Egyetlen egyet kell csinálnod, akarj hitben élni és járni. Az itt tartunk, hogy ott van Péter. És azt mondta Péternek, hogy figyelj, menj vissza, és horgász újra. Uram, ne haragudjál, de nagyon profi vagyok. De ebben szkeptikus vagyok, hogyha most ledobom azt a... Na, tudom, hogy Isten nagy ember vagy, és rabbi vagy, Péter. De ha én leadom újra ezt a hálót, amúgy is olyan nehéz volt összeszedni. Ne haragudj, de megint piszkos lesz, meg stb. Ne csináljuk már. De megszólalt a Szent Szellem benne, vagy nem tudom, fölötte, vagy alatta, mit tudom én, hogy na, uram, a te parancsolatodra ledobom. A te parancsolatodra ledobom. Ez volt a szerencséje, hogy rend alatt volt. Hogy tudta, hogy Jézus egy magasabb rendet képvisel, egy magasabb szintet, és tudta jól, hogy az rámehet az alacsonyabb szintre. És átalakíthatja. Bedobta, mi történt, ugye? Két hajóval kellett kiszedni a dolgokat. És utána azt mondja Jézusnak, Péter, hogy bűnös vagyok. Abban például megállította a szintnek az élvezetét. Hogy hány halat fogott. A belső rossz, félrecsiklott identitása. Menj ki a hajomból, mondja a Szent Szellem Jézusnak, valószínűleg az atya hangját hallja. Ne engedd meg, hát ki van választva apostol. Törd át ezt a falat, törd át ezt a személyiségrontást, ezt a gonosz hazug beszédet, hogy nem méltó. Méltó? Erre mit mond neki mától? Nem halokat fogsz, hanem embereket. Gyere, kövess engem. És hallgatott a szellemére. Nem a bűnös identitására, hanem a szellemére. Szóval azt mondom neked, hogy figyelj, hogyha járni akarsz, nem fogsz tudni a munkahelyi pozícióddal hitben állni. Mert te nem lakatos vagy, vagy gépész, vagy mérnök, hanem Isten fia vagy. Ezért minél jobban azonosulsz a munkahelyi státuszoddal, annál jobban a természetes adottságaidban bízol. Mert a természetes adottságaid hozhatnak sikereket, és hoznak. De van valami plusz, amire Isten kíváncsi, a hitet. Szóval ott vagyunk, hogy a munkahelyi pozíciód, a egyházi pozíciód, a politikai pozíciód, a közéletben, a magánéletben, ezekben a személyiségekben, ezekben nem Isten dolgozik sokszor, hanem te dolgozol benne. És Isten azt akarja mondani neked, hogy fiam, engem nem érdekel a magánéleted, a közéleted, hogy a feleséged hogyan szól, nyuszika, puszóka, béna, bolond, hogy hogyan beszélgettek egymással, én más szinten beszélgetek. És elgondolkodtam Ábrámon, ezt még hozzáteszem, nem akartam. Ábrahám, azáltal lett Ábrahám, hogy először Ábrám volt, és megváltoztott Isten a nevét. Nem lehetett volna az Ábrahám a hit atya, ha nem változtatja meg Isten a nevét. Hallania kellett egy új színvonalat. És te sem fogsz megváltozni, ha nem hallod az új színvonaladat. Szóval ott vagyok, hogy tudnod kell, hogy egy ismeretlen világ az Isten országa előtted. És nem tudsz még tájékozódni benne. Nem tudod a szellemi szinteket érzékelni. Nem vagy még kapacitív, mint a telefonod. Nem vagy még érzékeny azokra a dolgokra, és nem lehet intellektuálisan megragadni azt, ami rád vár, hosszú távon a szellemi dolgokat csak a szellemed által. Igen, gondolati szinten tudsz realizálni, érteni dolgokat, de van egy szint, amit nem az elmében, az intellektusoddal fogsz fogni, hanem egy olyan valóság, ami nem a gondolatban realizálod, hanem a szellemedben. És van olyan tanítás, élmény és áldás, ami ha a romlandóság és a halál erejéből nem lépsz ki, van olyan szellemi áldás, amit ha meg is kapsz, de ha nem lépték ki előtte a romlandóság és a halál életélményéből, hogy azon gondolkozol egész nap, hogy ha megdög lesz, akkor mi lesz a családdal, vagy azon gondolkozol, hogy a minden romlandó, és ez a romlandóság hat az elmédre, és nem beszélgetsz az Istennel az élet dolgairól, az élet folyásáról, hogy benned élővíznek folyamai vannak, akkor igen, megállít megint ez a dolog, ez a testiség, hogy a romlandóság és a halál erejéből, ebből a karakterből nem tudsz kilépni. Van több, mint az eddigi életed. És bármi szellemi dolog nem tudja teljesen
átadni a mennyet. Neked rendszeresen újra és újra van szükséged. Nem a teljességet vetted tegnap vagy ma. Neked észről részre mész. És látnod kell azt, hogy még mindig van több és több, mert nincs nála több. Az a pükösd egyháznak a rákfekéje, hogy azt mondta, a Szent Szemmel betöltekezett és vette a teljességet. Nem vettük a teljességet. Teljesen ki vagyunk szolgáltatva a Szent Szellemnek. És amíg itt élünk a Földön, addig függőek vagyunk Istentől. Kell neked egy Elizeus, amikor a szíriak bejönnek, és te Elizeusnak vagy a szolgája például, hogy megnyissa valaki a szemedet. Elizeusnak azt mondta Isten, hogy nyissa meg Géházinak a szemét, mert olyan félelem és olyan gyötrődés szállt rá, hogy megállítja Elizeus szolgálatát, felidegesítette volna, hogy megállította volna az ébredést. És akkor ugye az Elizeus pedig megnyitotta a szemét ennek a Géházinak, és látta, hogy mekkora sereg vál a mennyben, hogy az izraelitáknak megsegítse. Tehát egy kritikus helyzetben vagyunk, és ezt még hozzáteszem. Figyelj, Józsué 40 évig volt a pusztában, tehát őt a siker nem ette meg. Tudod, nagyon sokszor sikerre vágysz, és én is vágyok, hogy sikeres legyél. Csak tudom, hogy van egy félelmem. A sikert kezelni kell tudni. És tudni kell, hogy a siker után mi jön. Azok a magyar, vagy külföldi startup, vagy új cégek, vagy régi cégek, vagy mit tudom milyen cégek, azok sikeresek még a világban is, akik a siker után látnak tovább. És nem az volt Péternek a sikere, hogy ledobta a hálót, és nagyon sok hala volt, és aztán egész életében nem erről beszélt a feleségével. Emlékszem, amikor Jézus itt volt? Hány halat fogtunk? Halleluja! Pali bácsi, hány haj volt? 120 mennyi? 150 valamennyi? 153. És azon beszélgettek, igen, de az Úr miért nem adott 154-et? De jó lett volna, akkor beállok az apostoli szolgálatomba. Nem beszélgettek így, dicsőség az Úrnak. Szóval ott tartunk. Egyébként a siker az, ami tönkretesz bennünket, a jólét. De mindegy, ezt most nem propagálom, mert most nincs időm erre. Meg amúgy is, meg mit tudom én. Szóval járni. Mit jelent járni? Működni valamiben, amiben eddig nem működtél. Ítélni valamit, amit eddig nem ítéltél. Örökölni valamit, ami eddig nem volt a birtokodban, a szívedben. És valami tökéletesben járni, amiről élvezed, hogy Isten békességében vagy. És ha valahogyan másképpen értelmezed, Isten azt ki fogja jelenteni. Lassabban? Oké. Működni. A járás azt jelenti, hogy a hit működik benned. A kegyelem által. Ezt jelenti járni. Valami elkezdett benned dolgozni. Mit jelent a hit? Ítélni. Megítéled, mi a rossz és mi a jó. Nem arra mész, erre mész. Van keskeny út, keskeny ösvény. Van széles út, széles ösvény. Megítélem, az a keskeny, ez pedig a széles. Megítéled azt, hogy mi a Szent Szellemtől van, mi a nem Szent Szellemtől van. Miben jársz? Az hallod, ismered a pásztor hangját, és ismered a farkas hangját. Megítéled mind a kettőt. Ez jelenti járni. És jelent még mit? Egy örökölni bizonyos dolgokat. Olyan dolgokat veszel át, ami nem volt nálad. Miért? Amikor újjászülettél, akkor nem rácsodálkoztál az evangéliumra, hogy Jézus mégis él. Jézus föltámadt a halálból, és meg is menti még az életed. De nem itt, nem maradtál itt ezen a szinten. Elkezdett az Úr örökségekbe belevinni, új világosság szintekre. És amíg a világosság ott van veled, addig járj a világosságodban. Mit mondott utána az Úr? Meg vagy igazulva? Meg vagy kegyelmezve? Meg vannak bocsájtva a bűneid? Nem kell úgy élned az aszfalton, nem kell úgy járnod Budapest utcáin, hogy bűnös, bűnös, bűnös vagy. Büdös, bűnös. Hanem igaz ember vagy. És aztán hallottál egy új szintről, egy új örökségről, nyelveken szólás. Hallottál egy új szintről, profécia. Hallottál egy új szintről, lehet szolgálni Istennek. És beindult a szellemi karriered. Amen. Szóval, amikor jársz, a héber van egy szó erre, hogy hogyan működik egy ember az Isten járásában. Hesed. Ez egy héber szó, a cselekedetekben megnyilvánuló szeretetet jelenti. Amikor egy embernek vannak tettei, szeretett tettei. Erre van ez a szó, a hesed, kegyelemmel teljes ember, aki úgy tud Istennel járni, hogy közben szeret. És a tetteiben megnyilvánul, leprogramozható, kiprogramozható, letölthető, látható, hogy Isten van vele, és ő Istenből szeret. Mondja egy nagy áment. Ez jelenti járni, ez a hesedben élni. Tehát a kegyelemben élni, de a hesed az jobb szó, mert az nem csak kegyelmet jelent, hanem megnyilvánuló kegyelem. Egy ember életét átalakítja Isten, úgyhogy már nem csak maga csinálja a dolgokat, hanem Isten is vele van, és közbeavatkozik. És még mit jelent a járás? Valamilyen kívánságban járni, amilyen kívánság az isteni kívánság. Ezt jelenti járni. Megérzed Isten kívánságát. Vágysz arra, amire Isten kívánkozik. Vágysz arra, hogy ott legyél, ahol Isten van. Vágysz arra, hogy az, amit ő elgondolt felőled. Mondhatok egy nagy álmot. Mondjuk álom. Álomszó. Használhatom ezt. Hogy álmodik felőled Isten. Hát nem, amikor megtervezett téged, az nem álom volt? Hát mielőtt még újjászülettél volna, már léteztél Isten szemében. Amen. Józsefet az álmáért a kútba dobták a testvérei. És azért dobták, most nem akarok minden sztorira ráhúzni ezt a szkepticizmust, de hát itt is a szkepticizmus volt, a bizalmatlanság, az irigység, a félelem, minden. Mert azt mondta, hogy én nagyobb leszek, mint ti. És ezért bedobták a kútba. És amikor bedobták a kútba, Isten kihúzta onnan. És miután a testvérei Oda mennek Jákobhoz, oda viszik a ruhát, amit direkt bevéreztek. És ott zokogott, sírt Jákob, azt mondta, megkeseredtem. Ez az én keserűségem. És amikor megszüli a felesége Benyámint, akkor nem Benyáminnak nevezik el, hanem Benóminak. A szenvedés és a nyomorúság és a keserűségnek a nevét adja. Rögtön Jákob beleszól hitáltal, nem az lesz a neve, Benyámin lesz. A jobb kéz áldása. Tehát az áldásnak a megivetele. De Benyámin nem helyettesíthette Józsefet. És nagyon sokszor az életedben vágysz nagy áldásokra, és jönnek ezek a Benyáminok. Akiknél, amikor megszületik, még ott van a családi keserűség, fájdalom. És akkor bele kell szólni a Jákobnak az életedben, azaz a te szellemedben, a Jákob szellemének, az ábrahámi szellemnek, hogy nem a keserűség időszaka jön el, hanem a jobb kéz az áldás időszaka. De ez az áldás, amit Benyámin hoz, az nem a teljes áldás. Mert van egy ember, egy Isten fia, egy József, aki lesz majd az áldás. Csak tudjátok, Jákob elhitte, hogy meghalt. És Isten most neked szól, hogy nagyon sok mindent elhittél, hogy megdöglött az életedbe. Nehéz sors, nehéz pillanat miatt, mit tevébi miatt, anyám kínja miatt. De a lényeg az, hogy azt érzed, hogy már ez már halott ügy. És én azt mondom neked, hogy vigyázz. Mert amikor valakinek mond egy álmot Isten, arra garanciát vállal Isten. Amikor valaki áll egy álmot Istentől a Bibliában, azt az embert nem lehetett elpusztítani. Amikor Ábrahám megkapja azt, hogy 400 évig lesznek fogságban. 400 év után valószínűleg mondták az emberek, hát letelt 30 év. És 30 év alatt furra kiüresedtek a hitben. És érdekes mondom, csak jött a profécia. Valami miatt megakadályozták. Nem tudom miért. És visszatérve, amikor József találkozik a testvéreivel, így írja az ige, hogy meglátta a testvéreit, megemlékezett az álomról. És megnéztem a héber ige alakot, nem múlt idő, hogy megemlékezett, hanem megemlékezik, tehát folyamatos időben megemlékezik az álom. Benne volt a szívében az álom, amit kapott. És rögtön tudta, mit kell csinálni. Először próbára tette őket, de ő már tudta, hogy az álom most teljesedik be. És amikor Jákob találkozott, már meg volt gyötörve Józseffel, de úgy halt meg, úgy ment el az Úrhoz, a zsidó 11 alapján, hogy várta a bekövetkezendőket. Mert tudta, valószínűleg Józseffel megbeszélték, figyelj, az az áldás, ami rajtunk van, az kismiska. Az apró ahhoz képest, hogy majd a mennybe kapunk. És egy sátorban volt Jákob, Izsák és Ábrahám, és várta az elközelgendő áldást. De nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy amikor Józsefnek megmaradt az álma, az volt a garancia arra, hogy az Izrael megmaradjon. Izrael áldás, Izraelbe áldás jöjjön létre, és ma is keres Isten az embereket, akikből nem feszi ki az ördög az álmokat, nem lopja el az álom lopó az álmokat. Milyen álmokról beszélek? Hogy a világosságban jársz, az üdvösségedet megtartod, hogy a Szent Szellemmel még nagyobb közösséget akarsz létrehozni, hogy szeretnéd, hogyha profétálnál, és nyelveken szólást megmagyaráznád, szeretnéd, hogyha ebben az évben emberek megtérjenek rajtad keresztül, és sorolhatnám, hogy lecseréled az 1+2 félszobás lakásodat egy 1+3 félszobásra, és sorolhatnám azokat a dolgokat, amiket Isten akar a szívedbe helyezni. Amen! Hát kívánságban járni Istennek kívánságában. Ez az, amikor a Szent Szellem elkezd vezetni, hogy érzed, hogy mi az Isten kívánsága. Nem te határozod meg a kívánságot csak. Lehet ilyen, de én most egy magasabb szintről beszélek. Amikor jársz, akkor elszel szigetelve. Amikor jársz az első korszakban, a járásban, elszigetelt leszel. Lali, mutasd meg, mondd meg, hogy hol van az igébe. Vágyok erre az üzenetre. Figyelj, amikor Illés Istentől azt a parancsot kapta, hogy menjen el, akkor kérdjelj, azt jelenti, hogy elszigeteltség. És azt mondta, hogy nem mondj senkinek, hogy hova mész, eltitkold a helyedet, mert ott foglak megállni. A járásban először nem látsz nagy eredményeket, mert egy eltitkolt helyre visz Isten, mint Illést. Rejtőzzél el, így mondja Károli. És ebben a rejtettségben, ebben a magányban katarzisokat fogsz átélni. Hogy te természet fölötti hitből élsz, és egész Izrael azt se tudja, hogy merre van az előre, be van zárva a menny, nincs eső, Akháb egy kettős életet él, te pedig egyedül ott vagy, ebben a megtévesztett korszakban, magányosan, egy folyó mellett, ez Isten áldása. És óramű pontosan jön a holló, és jön a kenyér. De nincs vége ennek. És a magányos helyedről, ha ott maradsz, hit által a magányos helyeden, akkor tovább tudsz menni a következő szintedre. Mi a következő szint? A következő áldás. És aztán jött a szereptelőzői asszony. Ekkor Isten azt mondta Illésnek, hogy menj ki, és most már látványos csodát fogok tenni veled. És megtörtént a csoda. De hogyan történt meg a csoda? Úgy, hogy elhitte azt, hogy lehet egy magasabb szintre menni. És a magányossága nem ette meg őt, nem zabálta fölöl. Katarzis volt, fájdalom volt, nehézség volt. Jézus ugyanezt csinálta a szolgálatában, 3,5 éven keresztül rendszeresen magányos korszakokat élt át. Kiment egyedül a pusztába. És tudod, milyen az a puszta? Az a puszta az 40 fok, 50 fok, skorpiók, kígyók. És elment magányosan azért, hogy kiüresedjen. A magánynak szükség van rendszeresen a magány miatt, hogy a szíved kiüresedjen, hogy találkozzál újra Istennel. Mert a magányodban tudod megtalálni Istent. Isten nem a hangodba találod meg, nem a dicséret alatt találod meg csak, nem a nem tudom milyen éhezésedben, nem tudom milyen élménygyárba, konferencián, hanem a magányodban. Erről tanítsunk. Amen? Hogy a magányodban találod meg Istent. Amikor te azért vagy magányos, hogy Isten rád találjon, mert egyedül vagy. Hogy megirgalmazzon és megkegyelmezzen neked, mert lát téged, hogy te várod őt. Hát még amikor a tököt felnövesztette Jónásnak, emlékeztek? Annyira szereti Jónást, és nem hagyta ott egyedül. Még egy tököt is növesztett oda, dicsőség az Úrnak. De Jónás szkepticizmusa a szörnyű volt. Megette a szolgálatát, sajnos. Nem csak a tököt. Ebben a konfliktusban, miben benne vagy elszigetelve, azt írtam ide, hogy a létezés konfliktusa jön, az egzisztenciát krízise, az elszigeteltségednek az őrülete, hogy egyedül vagy, és nem hiszed el, hogy Isten veled van. De jön a holló, persze pontosan, és ez még jobban felidegesít téged, hogy még itt a magányban is Isten veled van. És van egy másik dolog a járással kapcsolatban, hogy bizonyos lényegtelen dolgok, azok lényegtelenné válnak. A dilemmák nullák lesznek. Nem lesz több kérdésed. Hanem csak azt fogod kérni, Uram, légy velem ebben a pillanatban. Uram, légy velem ebben a szent helyen, ahol én vagyok, veled, magányosan. Uram, de nem akarok sokáig itt lenni, az elhívásomba akarok bemenni, mert nem az a küldetésem, hogy magányos legyek, hanem az a küldetésem, hogy meghalljam Isten tervét. Hogy járjak, hogy menjek. És még egy dolgot írtam ide, hogy a járás egy koncepciót hoz, egy kulcskoncepciót. Rendszeresen érezni fogod, hogy a kulcsokat hova kell bedugni a zárba, melyik zárba. Kulcspozíció. De nem csak kulcspozíciót hoz, hanem kulcsemberé tesz téged. Mert a járásban te megtaníthatsz másokat, hogy kell járni. És van egy harmadik dolog, amit ide leírtam, nem csak kulcskoncepciód lesz, tudod, hogy kell, merre kell, és hogyan kell megtanulni járni, hanem kulcsember leszel mások számára, és van egy harmadik, hogy kulcspozíció. Aki jár, az van pozícióban. Aki jár, az van pozícióban. Aki szellemben jár, az van pozícióban. Itt nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Istennél járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és aki őt keresik, azokat megjutalmazza. Amen. Ó, halleluja. Menjünk át a szájtomra, mert ott még van egy pár dolgot, el kell mondanom. Szóval, itt van a növekedés. Efézus 3.16, a csia fordítást hoztam, mert az überűrel. Tudod, ha nem rajonganék az igéért, akkor abba hagynám a szakmámat. Abba hagynám. Mert az én feladatom az, hogy az igét osszam meg. Ezért rajongás nélkül nem tudom megosztani. Mert akkor nekem nincs élményem. Ha neked van úgy élményed, hogy nem az igét olvasod, akkor elmondom, hogy az élmény az nem biztos isteni. Ha nem tanulsz meg igéből élni, akkor nem érted az igazi élményt. Mert az igaz ember hitből él. És mit lehet a hitből élni? Igéből élni. Mert a hit hallásból van, hallás pedig Krisztusnak a rémája, beszéde. Efézus 3.16 csia. Készülj föl. És kérem, adja meg nektek, hogy a dicső gazdagságának mértékében belső emberetek úgy elhatalmasodjék, hogy ti az Isten szellemén át uralomra juthassatok. Isten szellemén át uralomra juthassatok. Kéri, hogy növekedjen a belső ember ereje. Feladatod, hogy imádkozz. Uram, add, hogy egyre hatalmasabb módon eluralkodjon a belső emberem. És törjön hatalomra. Hatalomra. Mit jelent hatalomra törni? Járni ott, ami a tiéd. Elfoglalni azt a területet, ami a tiéd. Józsefnál ugyanezt olvastuk. Amely helyet a talpad érint, az a tiéd. Amely helyet a talpad érint, az a tiéd. Amit a szellemet bevesz, az a tiéd. Amely világosság fokozatban vagy, az a tiéd. Amely kegyelemet veszel, az a tiéd. Amilyen hit üzenetét veszel, a tiéd. Ó, hogyha ez nem lelkesít téged, akkor mi lelkesít? Akkor mi lelkesít, ha nem a szellemetnek a megerősödése? Mi? Amen. A második, 2 Korintus 4.16. Ez a Szent Pál Akadémia fordítása. Ezért nem csüggedünk, hanem ha a külső személyiségünk romlásnak is van kitéve, erről beszéltem. A romlás, a halál, hogy ez nem első, nem prioritás. Nem érdekel már az tested állapota. Lényünk legmélye mégis megújul napról napra. És az a lényünk legmélye, ez a belső szellemi erő, az újjászületett ember, az örökkévaló szellem, az Istennel közvetlenül való érintkezésednek a része, ez a szellem. És minduntalan megújul. Miért újul meg? Azért, mert az a belső ember az hatalmasabb, mint ami kín van. Ó, dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Aki pedig figyelmesen beletekint, Jakab 1.25, aki pedig figyelmesen beletekint, azaz belehajol a szabadság célba vívő törvényébe, és megmarad benne, helyén marad. Tehát el kell menned valahova, és abba bele kell nézned, tesó. Nem feledékeny hallgató lett, hanem a munka tettre váltója, alkotó tevékenységgel, ez boldog, áldott lesz abban, amit megtesz, alkot. Jakab 1.25. És ezzel kapcsolatban én akarok neked mutatni valami olyasmit, ami Isten félelemre kell, hogy vigyen téged. Mert engem is Isten félelemre vitt. Így írja Károli. Előtte lévő igék. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát, mert megnézte magát, elment, azonnal elfelejtette, milyen volt. Figyelj! Ez a megnézi szó, ez nem a görögben, nem azt a szót használják, hogy valamit nézni, látni, belézni, belátni, hanem egy szellemi szót használ, a szellem látását, hogy valamit megragad a szellem, és azt a tárgyat, azt a szellemi tárgyat, azt meglátja, le akarom lefordítani, hogy értsd, mondjuk meglátja a szellem szatyrot, megnézi, és tudja, hogy mi az. És utána elfelejti. Nem azt jelenti, hogy hallgat egy igét, egy prédikációt, fáradt, alszik egyet, mert náthás. Nem erről beszél az ige. Hanem arról, hogy belelát valamibe, vagy átlát valamin, valamin keresztül lát, azaz a korlátot elviszi a Szent Szellem, és belelát valamibe. És elfelejti, amit látott. Ugyanúgy a személyiségeddel kapcsolatban Krisztusban ki vagy. Isten felfedi ezt, hogy ki vagy Krisztusban, mire vagy képes, de meg azt mondod, nem. Ez hiperhit, ez hiperevangélium. Ez hiperkegyelem. Erre nekem nincs szükségem. És visszaesel arra a természetes szintre, ahol a táplálkozásod újra tej lesz. És mivel folytatja az ige? De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, itt nem ezt a szót használja, hogy úgy, amit most mondtam, hogy valamint keresztül átlát a szellem, hanem egyszerűen azt mutatja, hogy valamibe oda hajol. Hát mi a kettő közötti különbség? Mi a probléma, hogy nem hajolt folyamatosan oda, amit látod? Nem nézte azt, amit látott. Az ige az látás alapú. Az ige látás alapú. Azt mondja Jézus, vigyázzatok, figyeljetek, hogy hogyan hallotok. Emlékeztek rá? Ott az a szó van, hogy lássatok, amit hallasz. Jelentesz, figyelj, koncentrálj arra, amit hallasz. Mert amit hallasz, az emel föl Krisztusban. Az növeszt föl Krisztusban, amit hallasz. Az étkezés növeszt föl. Nem a csoda? Amikor a vérfolyásos asszony hit által meggyógyult. Akkor utána Jézus nem azt mondta, az egyik evangéliumban egyértelműen lehet látni, hogy de jó, meggyógyultál, hanem azt mondja, először is, menjünk vissza. Azt mondta, Jézus erő jött ki belőlem, hátamból, erőkenet. Kenet jött ki a alsó lapockám, vagy mi ez, a vesémből kenet jött ki, mert hátulról fogta meg. Kijött az erő, kiszívta az erőt, a hit az ki tudja szívni az erőt Jézusból. Ezt most tudom, hogy nem hiszed el, de én mégis mondom neked, hogy megtörje a vallásos gondolkodásmódot, a hit kiszívja az erőt Jézusból. Mert hit által gyógyult meg az asszony. És a saját hit által, nem Jézus hit által. Szóval ott tartok, hogy kijön a lapockájából a Jézusból a kenet. És meggyógyul az asszony. És nem azt mondja neki, hogy jaj, de jó, meggyógyultál, hanem azt mondja, asszony, te hited meggyógyított téged. De mire elért ide ez az asszony, át kellett a tömegen vergődnie. És rájöttem arra, most megint belebeszélem, de én ebben hiszek, ahogy mondja a tanítványok, hogy Jézusnak, hogy azt mondja, de hogy jött ki a lapockádból a kenet. Annyi ember érint téged. Ne viccelj már. Ki az, akinek ekkora hite van itt? Ezt fejezte ki. A 12 tanítvány rendszeresen olyan hitetlenség mérgét nyomta az emberekbe. Hát emlékeztek a Bartimos, aki kiabált? Jézus, könyörülj rajtam! És mondta, csönd már. Pont téged fog meggyógyítani. Hülye gyerek. Pont téged. Ne viccelj már. Hát mi vagyunk az apostolok. Mert ki foglalkozik? Itt maradsz, ahogy vagy. A szkepticizmus, a bizalmatlanság. Persze, pont a vakot, pont messiási csodát fog csinálni. Visszamegyek a vérfolyásosra. Tehát ott tartok, hogy azt mondta neki Jézus, eredj el békességgel. Békességgel. Tudod, mit jelent ez? Hogy van egy magasabb szint, mint a gyógyulás. Az Istennel való békesség. Van egy magasabb szint, amire be akarlak emelni téged. És tudta, mert zsidó volt, hogy mi az, hogy shalom, hogy békesség. Az egy teljességet jelent. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg és szellemileg. Dicsőség az Úrnak. Amen. Szóval itt vagyok, hogy aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog áldott lesz az ő cselekedeteiben. Tehát, amikor elkezd cselekedni, akkor rászáll ez a siker, siker íze, ami Istenben való siker, ami nem a világban lévő siker, hanem Istenben való siker. Ezért felírtam ide neked ezt, hogy a belső ember meghatározza a következő szintedet. A belső ember meghatározza a következőket, mert a hit az belül működik kifelé, nem kívülről befelé. A hit nem akkor, amikor megyünk, hogy mert halljuk, hogy jön Benihim, és akkor elmegyünk, mert hogy majd ő helyreállít bennünket. Nem. Az a legnagyobb probléma az egyházban, amikor konferenciákat vagy hatalmas nagy élmény sokat hozunk létre, és leszoktatjuk az embereket arról, hogy a tömegben meg tudják éríteni Jézust, hogy kell-e hit erőszakossága, mert nem azt mondja, hogy kényelmes légkondicionált helyen jelenik meg Isten országa, hanem akik erőszakosok, azoknak jelenik meg Istennek az országa. Amen. Miért erőszakosok? Ami a királyság mögött van, azért erőszakosok, mert belelátnak a királyságba. A Máté 12-ben Jézus erről beszél, hogy ha van, akinek van, aki van belelátása ebbe a titokba, még több adatik neki. Amen. Hogy erőszakosnak kell lenni nem csak a szintedért, hanem a még többért is. Mert amikor te odamész egy emberhez éjjel, kettőkor, és kopogsz, akkor nem azért fogja kinyitni, mert annyira szeret, hanem mert tolakodsz, azt mondja Jézus. A hit azért működik kint, mert bent működik a hit. A hit azért működik kint, mert te hittél kintre. Amen. Mert láttak a következő szintedet. Mi a Lajos, ne legyél már ilyen szuperszemű. Mi az, hogy következő szint? Hát tudod, van olyan, hogy te megerősödsz valamiben, és elkezdesz látni bizonyos olyan dolgokat, amit eddig nem láttál. Van olyan szint, amikor a királyság elkezd valóban dolgozni az életedben. Nem morzsákat látsz már, hanem nagy dolgokat, amit Isten elkészített számodra. Minden ilyen dolog, amit Isten akar neked adni, az én szerintem az egy nagy dolog. Nem kicsi dolog, hanem nagy dolgokra hív el téged Isten. Miért az nem nagy dolog, hogy egy embert beviszel Istennek az országába? Miért az nem nagy dolog, hogy imádkozol egy betegért és meggyógyul? Miért az nem nagy dolog, hogy reménytelen anyával beszélsz és reménysége lesz a fiával kapcsolatban? A hitnek vannak gyökerei. És a természetednek is vannak gyökerei. A hit nem abból a gyökérrendszerből táplálkozik, aki vagy a munkahelyen. Mondjuk kisiparos, vízgázszerelő. A hit nem ebből táplálkozik, ebből az identitásból. A hit nem abból, mondjuk miniszterelnöki hivatalban vagy titkár. Nem abból táplálkozik, hogy te a miniszterelnöki hivatalban látod a minisztereket. Nem ebből táplálkozik a hit. A hitnek más gyökerei vannak. A természetes emberi képességek nem kellenek a hitnek. Az akkor kell, amikor már beindul a folyamat. Adott ész, hogy amikor jársz, akkor ne hülyeséget csináljál. Adott ész, hogy amikor azt mondod, azt olvasod, hogy hit által lehet élni, akkor ne hagyd ott a munkahelyet. Adott ész, hogy amikor megszületik a gyerek, akkor elmegy dolgozni. Akár két műszakba, hogy el tud tartani a családot. Amen. Szóval én nekem sem ment még el az eszem. Szóval visszatérve, nem a természetes emberi képességek gyökereit használja hit. Mert nem tudsz győzni a háborúban azzal, aki vagy a munkahelyen meg a családban. Nem tudsz háborúban győzni ott, ahova Isten vezet. Mert nem hoz vezetést a régi gyökér. És nem ad Isten identitást a régi gyökered. Akkor mi ad identitást? A szellemed ad identitást. A szellemünk képes hit által élni. És ő bevezet téged Isten országába. Ráhelyezi a természetesedre a természet felettit. Azt mondja, mondjak erre példát. Az ige. Az ige, amikor a Márk 16-ban azt mondja Jézussal kapcsolatban az ige, vagy a Jézus tanítványaival, hogy elmentek, prédikálták az igét, és az ige együtt munkálkodott velük. Az ige együtt munkálkodott velük. Ez mit jelent, hogy az ige együtt munkálkodik? Hogy jött az ige a szájukba, és az ige, mikor kiment, akkor együtt dolgozott a keret az igén és a száján keresztül. És minden, ami láthatatlan volt, az előjött, és minden csonkabunka megtért, és bocsánat, meggyógyult azért, mert az ige ráment a csodatevő erő az ő karjára, lábára, fülére, orrára, és meggyógyult. Amikor Jézusról beszél az ige, hogy igen, a János 16-ban, nem 14-ben, azt mondja neki, Filip, mutasd be az atyát. Hát szerintem frász kapott, 3,5 éve szolgál. Erre mutassam be az atyát. Uram, atyám, Lázárt föltámasztotta, mutassam be az atyát. Szkepticizmus. És akkor mondja neki, figyelj, aki látott engem, az látta az atyát. Azt mondja, de nem érted. És figyelj, mit mond utána. Azt mondja, hogy hát nem veszed észre te.
Nem veszed észre.
3,5 évet csalkozok veled. 3,5 éve elviselek benneteket. 3,5 éve. Nem látod, hogy amit ti csinálok, ez nem magamból van, hanem az ige, amit Isten mond, az szerint cselekszek, így mondja János 14-ben az ige. Amit én beszélek, az én beszédem nem a magamé, hanem amit hallottam az atyától. Tehát mi dolgozott Jézuson keresztül? A beszéd. A beszéd dolgozott. Hogy amikor szólt, hogy gyógyulj meg, te vak, gyógyulj meg, te leprás, akkor nem Jézus beszélt, az Atya beszélt az igén keresztül, rajta keresztül. Ezt kellene elhinned, hogy az ige élő ható. Azt mondja Jézus magáról, az én beszédem nem lelki, hanem élet és szellem. Tudod, mit jelent az? Hogy amikor Jézus beszélt, hogy az élő és ható, egy más realitás, az igazság, a földi igazság magasabb szintje, a mennyei igazság szintje. És amikor azt mondta a Lázárnak, azt a mindenit, azt mondta Lázárnak, hogy Lázárról, figyelj ide, 3 napot akarok még várni egy kicsikét, most jön be a Dom Pepéből az új pizza, azt meg akarom kóstolni. És figyelj, nagyon jó pizzát ettem a Dom Pepében, májasat. Tehát figyeljetek, én még tényleg meg kell kóstolom ezt az új Cabernet Sauvignon-t, amit most csináltak a többiek. Most hozták a farizeusok. Tehát várjatok egy kicsikét. 3 nap eltelik. Annyit mond Jézus az imában. Figyeljetek, csak azért imádkoztam, mert ti halljátok az egészet. És azt mondta, hogy hengerítsitek el a követ. Tehát nem azért gyógyult meg, mert imádkozott, hanem mert azt mondta, hengerítsd el a követ. De tudod, amikor Jézus mond ilyet, hogy hengerítsd el a követ, akkor nálam egy olyan fölépített hitbeszéd van, egy olyan fölépített látás, hogy amikor azt mondja, hengerítsd el a követ, vagy fogadd el az áldást, akkor működni fog az áldás. Amen. És amikor eljön majd az egyháznak ez a korszaka, akkor mi is majd olyan tapasztalatból, olyan isteni információból és intimitásból beszélünk mondatokat, félmondatokat, hogy működni fog. El fog jönni az egyháznak ez a korszaka, mikor nem hősködik, hanem hallja Istent, hogy működik benne az ige. Erre azt mondja, mondjak egy igét ezzel kapcsolatban. Azt mondja Jézus, ezután a beszéd után, hogy bennem az ige működött, hogy ti is ugyanazokat cselekszitek majd, mint amit én cselekedtem. És már bele sem megyek abba, hogy utána mit mond, mert mondani már más dolgot is. De abba már engem kivernél, és elhajtanál, hogy menjek innen. Mert azt mondja utána, csak azért is elmondom, hogy nagyobb csodákat is tesztek. Most nem tudom, hogy az a nagyobb csoda minőségi, vagy mennyiségi csoda, de mind a kettő bajba hoz engem, mert a minőség is bajba hoz, meg a mennyiségi csoda is bajba hoz. De mindegy, hagyjuk ezt, mert úgyse hiszel benne. A lényeg az, hogy higgyél legalább abban, hogy az ige működik benned. Azt mondod, hogy nincs ilyen megvallás, de van megvallás, mert az üdvösséged is hit által megvallásba készült. És az üdvösség nem csak azt jelenti, hogy átmész a mennybe, a pokolba, hanem azt is jelenti, hogy a végig a karrieredet megéled. Amen és amen. Folytasd. Tehát, azt mondja János 14:10. Nem hiszed-e? Levegőt jutok. Nem hiszed-e, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamból, magamtól mondom, hanem az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Most figyelj, ez komoly lesz. Nem azáltal cselekedett Jézus, hogy kívülről csodákat tett, hanem először benne az Atya cselekedett. Ez a nyitja az egésznek. Mert ha nem Isten mondta, te csinálhatsz bármit, úgyse fog működni. Vagy ha működik is, végül már a démonok vannak gyógyítani. De a lényeg az, amit itt látsz, hogy nem én magamtól mondom, az Atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat, azt beszédeket. Apcsát 10:38, a názáreti Jézus mind kente felőtt Isten szent szellemmel, hatalommal, ki széllyel járt jó tévén, meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert Isten volt ő vele. Tehát ez Isten volt ő vele, ez a lényeg. Mert Isten volt benne. Mert az Atya volt benne. Mert az ige volt benne. Halleluja. Amen. Halleluja. Van még egy dolog. Mit csinálj akkor, hogy meg tud erősíteni az életedet? A megerősödni azt jelenti a görögben, hogy dinamo. Dinamo. Emlékeztek rá, ott van a bicikli. Az egy Bosch dinamo, ott fönt a jobb. Akkor működik a dinamo, ez az utolsó, nyugodj meg. Akkor működik a dinamo, amikor megy a kerék. Mit jelent ez? Akkor működik a hit és az erő, ha jársz. Amen? Ez nagyon egyszerű. Igen, mert hogyha nincs mozgás, akkor nem működik az a... Elég megtanultam, de elfelejtettem. Mindegy. Wikipédiában megnéztem, hogy mi ez a dinamo. Mert ez a szó, hogy megerősödni az új szövetségben, az dinamo szóból ered, vagy ebből ered a dinamo szó, de jelent természet fölöttit is. A dynamis szóból szerepel. Ez a következtetésre jutottam, aki jár szellemben, igazságban, megigazultságban, az természet fölöttiben jár. Most valaki kifújta az orrát, ezért nem hallottad. Kifújt. Nem, az emberek képesek arra, hogy van egy mondat, ami az Istentől száll alá a mennyből, nem Márián, hanem Jézus Krisztuson keresztül, és van egy mondat, ami az övéké, és valaki fütyül, orrot fúj, vagy egy csecsemő kiállt, és akkor el is viszi őt. Csak én vagyok a rutinos testvér, aki újra mondom. A hit dinamikus, és amikor jársz, akkor működik. Amikor jársz ebben, akkor fogod meglátni ezt a működést. Amíg nem jársz, addig nem működik. Tehát neked el kell kezdened aktivizálni. Sehol nem írja az ige, hogy úgy leszel szellemi ember, hogy ülsz és vársz Jézusra. A korintusi levélben azt mondta Pál, úgy indulnak be a szellemi dolgok, hogy kívánod a szellemi dolgokat. A kívánni a szellemi dolgokat az azt jelenti, én mondom magyarul, atyám, kívánom a szellemét, mind a 9 ajándékot. Mert ajándékok nélkül nem tudok szellemi életet élni. Azt mondod, hogy lehet az? Mert a Szent Szem vezetése az a Szent Szem ajándékai. Mert ezt már felkészültem ebből a 9 ajándékból, de fogjuk venni azt, hogy a legfontosabb szellemi ajándék az a bölcsesség ajándéka. Bölcsesség ajándéka. Mert a bölcsesség egy olyan tudás, egy olyan mennyi intelligencia, ami megmondja előre, mi következik, és kapcsolódik a tudománybeszédéhez és a proféciához. Pál azt mondja, hogy a hit nem fog működni, Jakab, hogy a hit nem fog működni csak bölcsesség által. Még a bölcsesség a hitnek is szerepet ad. Amen. Megerősödni azt jelent, hogy például Dávidnál, mikor szorultságba jutott a nép, 1 Sámuelben, a 30-ban, azt mondja az ige, és Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezik őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik, leányaik miatt, elrabolták őket, Dávid azonban megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. És úgy folytatja az ige, hogy megkérdezte Istent, hogy menjen-e harcba. Tudod, mi ennek a lényege? Hogy amikor a szellemi életed nehézségbe kerül, akkor el kell jutnod odáig, hogy hitből kell élned. Mert már nem működik a természetes képességed. Akkor eljutsz erre a szintre, hogy hitből akarsz élni, akkor eljön egy olyan nyomás az életedre, hogy ne a teljesítmény figyeld, hanem a reflexiódat. Mi a reflexiód? Hogy mi az, ami befolyásolt téged, és te hogyan tudod azt visszabefolyásolni? Hogy milyen eredménytelenséget látsz, és hogyan tudsz eredményt létrehozni? Hogy mi az a benyomás, ami ért téged, és hogyan tudsz visszanyomni? Mi az az impresszió, ami hatást gyakorol, és hogyan tudsz visszaimpresszálni? Mi az eredmény, amit látsz, és mit kell látnod? Egy másik eredményt. Tudod, vannak dolgok az életed, amik eredmények, konklúziók. Egy olyan massza, amit látsz. És ezzel kapcsolatban egy lehetőséged van megkérdezni Istent, hogy hogyan lásd ezt a szituációt. Dávid ugyanebben volt, egy hatalmas tamasztikában. Már mindenki fellázadt és szkeptikus volt. Erre azt mondta, hogy megkeresem Istent, hogy harcoljak, vagy ne harcoljak. És jött a tudománybeszéde, hogy harcoljon. És jött a tudománybeszéde, hogy harcoljon. Tudománybeszéde nélkül Dávid nem tudott volna tovább menni. Miért, amikor Kirjátjáimba a folyóhoz vitte illést Isten, akkor nem a tudománybeszéde volt? Menj oda, ülj le, és majd ott adok neked ellátást. A tudománybeszéde volt. Tudod, amikor nem használod a 9 ajándékot, akkor testben kezdesz el járni, és imitálod a hitet. Nem lehet szellemi dolgokat csak szellemi dolgokkal kezelni. Nem lehet bizonyos szinten karizmák nélkül élni. Nem lehet. Az a rendszer, ami van a világrendszere, az megtanít téged arra, hogy természetes szinten éljél. Szent Szellem tud csak megtanítani arra, hogy természetfeletti szinten éljél. Azt mondod, hogy jönnek a karizmák? Úgyhogy kívánod. Mit mondtam a 4 ponttal kapcsolatban? Az egyik volt a kívánság. Hogy Isten kívánságát kívánod. És olvasd el, Pál mit mond, kívánjátok a szellemi dolgokat. Kívánjátok. Nem azt mondja, hogy szellemi ajándékokat, hanem a szellemit, spirituálist. Kívánjad a szellemit. Kívánjad. Ha nincs kívánság, akkor a természetesben hiszel, nem a természet fölöttiben. Nem hiszed el, hogy a üzletkötő vagy, hogy a bölcsesség fogja megmutatni neked, hogy kivel áll szemben. Ahogy Jézus mondta, tudtam, mi van az emberben. Ahogyan Jézus leül evangelizálni a vérfolyásos asszonnyal kapcsolatban. És azt mondja neki egy idő után, a szamaritánus asszonnyal kapcsolatban. És egy idő után azt mondja, a Szent Szám mondja neki, a tudomány beszédével 5 férjed volt. És onnantól kezdve meg volt véve. Isten evangelistává hívta el a nőt, és aztán meg is tért az egész falu. A tudomány egy mondata, hogy tudom, hogy 5 férjed volt, és a mostani nem a te férjed. Innentől kezdve megtért a nő, és az egész falu megtért rajta keresztül, majd visszamentek Jézushoz, és követték Jézust. Ó, mekkora kegyelem ez. Mekkora kegyelem, hogy a tudomány beszéde egy mondata. Tudom, hogy 5 férjed volt, a mostani sem a férjed. Innentől kezdve megváltozott az élete. És Dávidhoz visszatérve, itt Dávid megerősítette magát az Úrban. Mit jelent megerősíteni magát az Úrban? Hogy elkezdem keresni az Isten akaratát. Miben harcoljak, miben nem harcoljak. Mi az én győzelmem, mi nem az én győzelmem. Amen. Mi az én területem, mi nem az én területem. Belemenjek-e abba a vásárlásba, ne menjek bele abba a vásárlásba. Eladjam, vagy ne adjam el. Munkát váltsak, vagy ne váltsak munkát. Fantasztikus bizonyságot hallottam, hogy olvastam, átküldte valaki a gyülekezetben. Nagyon tetszett, hogy az élete legjobb munkahelyén van most ez a hölgy. és egy kiemelkedő állami cégnél. De ami fontos, hogy nem az volt számomra csak fontos, hogy most nagyon jó helyen van, hanem az, hogy megláttam azt a soraiban, és ez nektek is szól, hogy mindig is hittem ebben, vagy láttam ezt, de most még jól megerősített, hogy tudod, ha egy rossz munkahelyen vagy, az életed úgy, ahogy van, megkeseredik. Egy rossz munkahelyen vagy, és keveset keresel, és mindig akarsz előbb jutni, és nem tudsz munkahelyet váltani, megkeseredsz. És ne áltasd magad azzal az állalázattal. Nekem elég ez a fizetés is. Mert ha a hó végén nem jössz ki, akkor meg fogsz keseredni. Egy ideig lehet ezt bírni, de sokáig nem. Ne áltasd magad, senki sem bírja idő után, hogy a szegénységet földolgozni. Az nem jó dolog a szegénység. Én még nem láttam olyan szegény embert, aki boldog lett volna. Halleluja, holnap végén a gyerekek nem esznek, dicsőség Istennek. Mind meghalunk, halleluja. Nem? Most mondja, Miklós, mondd meg őszintén, nem? Volt-e egy pár nyomor negyedbe? Halleluja. 2 Sámuel 5:22. És belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette őt Izrael felett, királyságában, hogy fölmagasztalta az ő királyságát az ő népéért, Izraelért. Tudod, amikor Isten fölemel és megerősít, mindig másokat fog megérinteni. Nem erről beszéltem ma? És 2 Timóteus 2:1. Te annak okért, én fiam, erősödjél meg Krisztus Jézusban való kegyelemben. Tudod, meg akarsz erősödni az Úrban? Akarod az Úrnak a vezetését? Akarod az erősítet? Tudnod kell, hogy kell venni a kegyelmet. 2 Timóteus 4:17. De az Úr mellettem állott, Pál mondja, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést. Hallják meg azt összes pogányok, megszabadultam az oroszlán szájából. Tudod, soha nem lesz vége a megerősödésednek. Rendszeresen kérni kell, hogy Uram, erősíts meg. Ahogy Dávid mondta, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban. Volt egy pozíció. Uram, ezt az erőt már nem tudom elviselni, olyan nyomás alatt vagyok, a te erődre van szükségem. És mondok még valamit fejből. Figyelj, ez a Dávid zsenialitásával kapcsolatban. Ezt az egy percet még kibírod. Dávid hős a medvékkel, farkasokkal, meg a nem tudom, kutyákkal, emlékeztet, pásztorgyerek volt. És az a fajta látásmód, hogy ő oda megy Góliáttal szembe, az zsenialitás. Mi van a zsenialitás mögött? A szkeptikus testvérei nem engedték volna, hogy oda menjen, de az a zsenialitás, ami a szívébe volt, az oda vitte. Mi volt ez a zsenialitás? Hogy figyelj, az a box, amiben éltem pásztorként, az működött. Mert a boxban Isten volt. Most Isten adott egy nagyobb boxot, Izraelt. És itt is fog működni ugyanaz az Isten. És tudod, mindegy volt neki, hogy egy farkas vagy egy Góliát. Mert a box a fejében nem volt benne. És ezért volt zsenialitás. Átmész egy másik cégbe. Új munkájad van. Ugyanaz, ami működött az előző munkáján, működni fog megint. Lényegtelen, hogy milyen szkeptikus közeg van. Mert ezért vagyok ide helyezve. Mert innen jön az áldás. Amen. És amikor Dávid kiment, kijött a boxából a kicsi pásztorfiú, már nem volt pásztorfiú, már Góliáttal való versenyben volt, a harcosok harcosa lett abban a pillanatban. Előtte fölkente Isten, és az a felkeretés, ami rajtad van, ugyanúgy működik, mint Dávidon, hogy kilépj a boxodból, és egy magasabb szintet tud menni hit által. És amikor a vérfolyás azt, hogy meggyógyult, ő is kilépett a boxából, mert minden vagyonát orvosokra költötte, és kilépett az orvosoknak a boxából, és azt mondta, bemegyek az Isten természet fölötti boxába. Amen. Ami végtelen. És mondok még egy igét Jábes imájával kapcsolatban. Tudom, hogy ezt sokan szkeptikusan látják ezt az igét, hogy ilyet kért, stb. Figyelj, a lényegre tedd a hangsúlyt. Mi az első kérése? Uram, a határomat szélesítsd ki. Nem azt mondta, Uram, áldj meg engem, hogy a határomat szélesítsd ki. Ez az első imája. Nem egy autó, nem egy ház, nem egy menyecske, hanem az én házam határát szélesítsd ki. Miért ezt kérte? Miért ezt kérte? Mert tudta, hogy a boxból ki kell törnie, mert a hatalom, ami rajta van az Istentől, az nagyobb elhívása van, mint az ő boxa. Sokan most érzitek azt, hogy van több, érzitek belül, hogy többre vagytok képesek, és az Istentől van, halleluja. Nem büszkék vagytok, hanem hogy bennetek van az a vágy, hogy többet érjetek el. Hogy ne idő előtt halljatok meg, ahogy a rokonommal kapcsolatban mondtuk, hogy ő azt mondta valakinek, hogy eladom a bútorokat, keresztény lettem, Jézus nem sokára visszajön. Erre megszólalt a veje, anyósom, apósom, hát idő előtt akartok meghalni. Hogy mondta? Előre meghaltok. Ne csináljátok már, ne adjátok már el a sezlont. Ne csináljátok, a tévét se adjátok már el. Jézus nem jön még vissza. De ők előre meghaltak. Figyelj ide, de ne hajd meg előre. Akkor hajd meg, amikor Isten mondja. Amen. 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 És figyelj, Pál is kitört a boxából, a zsidó boxból. bement a szenvedés boxába. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy ott vagyunk Dávidnál. És Dávid zsenialitása pont ebben volt benne, hogy a boxból kijött, nem volt már pásztor fiú, hanem Isten hőse. Nem engedte se az apja, se a testvérei, se a Saul megváltoztassa az életét, hanem engedte, hogy az az új terület ott azt tegyen belőle királyt, azt tegyen belőle herceget, azt tegyen belőle hőssé. Amen. És amikor kilépett, akkor tudta jól, hogy az ő területén már nem lehet vesztes. Mert amiképpen Isten vele volt a kis területen, úgy lesz győzelem a nagy területen is. És bármibe belemész, új helyekre, új szolgálatra, vagy bármibe bele fogsz menni, tudd meg, hogy az a keret, ami rajtad van, az majd meg fog nőni. Mert akkor növekedik a keret, ha jársz, ha mersz koncepciót váltani, ha mersz Góliátokkal is harcolni, ha ott van a megfelelő pillanat. És nem Dávid kérte a Góliátot, nem Dávid találta ki, hogy majd egyszer hős lesz, hanem belevitte a sors. És tudod, amikor a vezetésben vagy, a keret vezetésében, akkor sorsot élsz, egy új típusú sorsot. És az az új típusú sorsz a keret által, az változtat meg ember! Nem a teológia, nem az információ, meg a kesergésed, meg a full szkeptikus hozzáállásod, hanem a keret olaja, és az hozza a pénzt is, férfiak, mondom, pénzt hoz a keret, halleluja! Hogy már nem testi módon magadba bízol, hanem az Úrban bízol. Ahogy mondja a Jeremiás 17, hogy az, aki az Úrban bízik, az nem fél a retteg a hőségtől, mert nem látja egy másik fordítás alapján a hőséget. Miért nem látja? Mert már tudja, hogy ahol ő lesz, ott is hőség. Amen. Nagy területet adott neki az Isten, hogyha vet, akkor aratni fog, dicsőség az Úrnak. Illés kenete, egyébként a Palitól tanultam, az nem csak szellemi áldást hozott, hanem anyagi áldást is. Elizeus meg többszörösen hiteleket intézett el a kenet. Kenet bölcsessége, kijelentése, csodatevő ereje. És így abban, hogy Isten, ha szól egy igét, és kilövi az igét, és megparancsolja, hogy áldás legyen rajtad, akkor az a beszéd, az magától megcsinálja. Az ige rámegy a természetesre. Ahogy Jézus, mikor kiszólt, és azt mondta a vakoknak, hogy gyógyuljatok meg, akkor nem úgy csinálta, hogy kenetet öntött. Hogy azt mondta, hogy fogd meg a kezem. Érzed a kenetet? Nem. Ő mondott egy mondatot. És az a mondat, ami kiment, az meggyújtotta az embert. Visszaállt az új Ádám. Visszaállt az új elhívás. Az ember elhívása. Dicsőség az Úrnak. Hagyd meg a fejedet, imádkozni fogok érted. Hogy az a kenet, ami benned van, az vezessen, tanítson, tovább vigyen. És belevigyen áldásokba. Halleluja. A világosság áldásába. A szabadság áldásába. Az új területednek az áldásába. Mert láttam az Isten népét megnyomorodni, megkeseredni, hogy egy normális munkahelyen se tud lenni. Mások pedig jó munkahelyeken vannak, de ennek vége a Jézus nevében. Mert te is képes vagy, és te is méltó vagy arra, hogy új munkahelyen legyél. Te is méltó vagy arra, hogy egy picivel több bevételed legyen. Te is méltó vagy arra, hogy elérd azt, amire vágysz. Sokatok itt vágyik sok dologra, és azt mondom neked, nem baj, hogy vágysz. Hála Istennek, hogy vágysz valamire, dicsőség az Úrnak. Én ma arról beszéltem, hogy nem fontos az anyagi, hanem az fontos, hogy a királyságot keresd. Már a királyság majd gondoskodik az anyagidról. Mert Isten úgy fog téged megáldani, amire szükséged van. Ezen garantálom. És nem fog olyan áldást adni, mert nincs szükséged. Mert az Úr áldása, az nem szerez rontást, bántást, szenvedést. Ó, halleluja. Mennyi atyám, imádkozom értük, hogy miközben Jézus bement a hajójukba, ott tanítja őket Jézus éveken keresztül, aztán Jézus föláll, és azt mondja, hogy csinálj valami újat. Mert enyém a tenger, az összes hal. Csak tedd le a hálót. Akkor neked el kell hinned, hogy mindazt, ami emberi képességeddel nem működött, vagy működött, azt egy magasabb szintre akarja emelni Isten. Mert az Isten hite egy magasabb szintű élet, mint a földi élet. Nem ugyanaz hitben élni, és testben bízni. És el akarja juttatni a szívedbe azt Isten, hogy úgy kezdődik az egész áttörésed, hogy el akarsz jutni valahova. Akarod, hogy a beszéded is összhangban legyen a szíveddel, amit Isten mondott neked. Ó, halleluja!